Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, énekeljük fennállva a 315. dicséretünk első és második versét. Az első vers így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Máté evangéliumából, a második fejezetből. Az első 12 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéjét Máté evangéliumából, a második fejezetből olvasom, az első 12 verset. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, miért pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldása legyen az ő igéjén és szívünkbe fogadását. Most pedig hallgassunk meg egy orgonadarabot, Gilem, második szvit, utolsó két tétel. Köszönjük Kis Noéminek, a gyülekezet kántorának a játékát. Most pedig imádkozzunk. Ennyi atyán, kérjük, hogy szenteld meg ezt az órát, ami számunkra, amikor ki tudunk jönni abból a valóságból, ami a mindennapok merev és megkötött világa, amelyben nem történnek csodák, és amelyben úgy érezzük, hogy véghetetlenül egyedül vagyunk az élet dolgaival, és mindent nekünk kell megoldani, nekünk kell a végére járni, és ott vagyunk az élet nagy kérdéseivel, feszültségeivel. Hadd meg nekünk, hogy ki tudjunk ebből lépni, és a te teremtő hatalmadba tudjuk áthelyezni a mi szívünket, lelkünket, és engedjük azt, hogy most te cselekedjél, te szóljál, és engedjük azt, hogy most amik terhek rajtunk, azokat te levedd, és más szempontból, más szemszögből nézzük meg az életet, hogy van máshogy értelme az életünknek, és nem biztos, hogy csak úgy, ahogy mi azt látjuk. Így kérjük, hogy taníts meg bennünket ünnepelni akkor, amikor lehet, hogy nincs is okunk az ünneplésre, mert megfáradtunk, és úgy érkeztünk meg, hogy jó egy kicsit leülni, és csendben lenni. De köszönjük azt, hogy te ismered az embert, hiszen Jézus Krisztus emberré lett, és a legközelebbről járt közben az emberért, és így kérjük most a Szentlélek közbenjárását is érettünk mindnyájunkért, akik itt vagyunk a te házadban, vagy akik nem tudtak eljönni, de lelkileg ide kötődnek hozzánk. Te adj áldott karácsonyi ünnepet mindnyájunknak. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. A 324. dicséretünk második versét énekeljük. 324. dicséretünk második verse így kezdődik. A megtartó ma született. Máté evangéliumából olvasom a második fejezetből a második verset. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, mint ahogy hallhatják, a lelkipásztor hangja nem a csúcson van, hanem a mélyben. De mindarról, amiről bizonyságot szeretnék tenni, az természetesen ettől független. Úgyhogy megértésüket kérem, és az Isten áldása legyen ezen az Isten tiszteleten, és mindjárt akkor meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy áldott karácsonyi ünnepet kívánjak, és annak örüljek, hogy ennyien eljöttünk, és úgymond megszenteljük ezt az időt, és mindannyian vettük úgymond a fáradtságot, vagy mondjuk azt, hogy zavartattuk magunkat annyira, hogy ezen a, nem mondom, hogy verőfényes napon, hogy ne az ágyat választjuk inkább, a jó kis pihenést, hanem eljöttünk. Ez hasonlatos ugye a bibliai történetben is, hogy elindulnak az emberek. Elindulnak azok, akik érzik, hogy most valami fontos van, és nem jó lenne lemaradni róla. Ugye a napkelti bölcsek is elindultak, aztán elindulnak majd a pásztorok is. Mária és József is elindul, mert tudja, hogy menni kell Betlehembe, tehát mindenki mozgásban van. Hogy mondjam azt, hogy a karácsony üzenete azóta sem változott, minden mozgásban van, és ezt érezzük is. Nem statikusan érkezik meg a karácsony, bármi néha azt szeretnénk, hogy minden olyan változatlan legyen, mint régen, és közben látjuk az életünkben, hogy hát semmi se olyan, mint régen, az előző karácsonyok nem hasonlíthatók össze a mostani karácsonnyal, és ugye sok minden változott, mi is változtunk, és talán ugye szomorú szívvel állhatunk meg, hogy nincsenek közöttünk olyanok, akik a családunkhoz tartoztak, mert már ezt a karácsonyt nem érhették meg együtt velünk. Tehát annyira emberi ez a karácsony, mint amennyire emberi volt egyrészről ott Betlehem idejében is. Emberi a karácsony. És ezt szeretném ismét közel hozni, hogy Isten egy olyan ünnepet adott nekünk, amely egyrészről legalább annyira isteni, mint amennyire emberi is. Mert Isten Jézus Krisztusban emberré lett. Ennél jobban nem lehetne emberi. Ugye? Ezt ma nem lehet fokozni. Most azt mondom, hogy kitalálhatott volna Isten valami más utat. Hogy hogyan mutassa meg önmagát. És lehet, hogy abból nagyobb szenzáció lett volna, mert ugye ebben a helyzetben ez a betlehemi történet egy marginális történet. A világ háromnegyed része, vagy még több, azt se tudja, hogy mi történt. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy elég rossz a PR-unk. Hogy a mai világban már sokkal jobban kellene ezzel foglalkozni, mert az emberek már nem hallják, már nem jönnek be, már nehéz megszólítani őket. Hát, ha így nézzük, akkor ez a karácsonyi történet is hát ilyen szempontból elég csendesen lett lebonyolítva. De mégis ebben a csendben, úgymond a betlehemi éjszakában, vagy abban, hogy elindulnak emberek, magasrangú emberek is, mert a napkelti bölcsek valószínűleg ugye mágusok, mágus papok voltak, akik a maguk hazájában megbecsültek voltak, és tudós emberek voltak. Így képviselték ők lényegében, mondhatjuk azt a pogány világot is, és azt a fajta istenhitet, és mégis ők is meglátták, hogy itt az idő. Ugyanúgy a mostani világunkban is ugye folyik egy hatalmas nagy ellenreklám, már erről nem sokat szeretnék szólni, mert sokszor talán a karácsonyi ünneplés a templomban mindig arról szól, hogy nagyon megszidjuk az embereket, hogy de hát nem ilyen ám az igazi karácsony. És akkor felsoroljuk, hogy mi az, ami rossz. És szegény ember, aki eljött végre a templomba, ha megint azt hallja, hogy mi az, ami rossz neki, mert hogy ő így csinálta, úgy csinálta, sokat is vásárolt, meg lótot is futott, és hát de hát nem ez az igazi karácsony, hát nem kéne sokat vásárolni, nem kellene lótni, futni, és lenne időnk egymásra is, és ezt mindig meghalljuk, de soha nem tudjuk megtartani. Ilyen szempontból ugye az a betlehemi történet se egy ilyen ideális helyzet volt, hogy Mária és József csendesen, békében, ugye minden ideális, hanem abszolút nem egy rohanás, egy mozgás volt. De mégis mindennek megvolt az adott helye, az adott ideje, és ami történt, abban pedig az Isten jelenléte ott volt. Még visszatérve egy kicsit a reklámra, ugye az emberek műanyagból és egyéb anyagokból, meg mindenféle portfólióból és mindenféle eszközzel hirdetik a karácsony üzenetét, és ha most valaki bekapcsolja a tévét, akkor többfajta műsort lehet látni, és jó műsorokat is meg lehet látni. Rosszabbat is, mindent, és lehet válogatni. És ha így nézzük, akkor ezer csatornából érkezik most hozzánk, hogy mi is történt karácsonykor. Valószínűleg nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, hogy megszületett a megváltó. Ugye? Már talán a legkisebbek is tudják. És amikor hittanórán bármit kérdezek, teljesen mindegy, hogy mit kérdezek, akkor a válasz már a gyerekeknek az, hogy Jézus Krisztus. Már ők is rájöttek, hogy igazából minden Jézus Krisztusról szól, igazából a hittanulát is egy mondatban össze lehet foglalni, Jézus Krisztus, és ezzel mi már megérkeztünk, ezzel mi már tudunk élni, és ez elég nekünk egy életre. Hát most kicsit humorosan mondom, de tényleg ez az igazság. Ha ezt az egy dolgot, ezt a központi üzenetet valaki igazából megérti, és ezt tudja alkalmazni az életébe, és befogadja, és hitáltal elfogadja Krisztust, akkor tényleg megérkezett. És a többi az ráadás. Mert sok mindent lehet elmondani Krisztussal. És most azt mondom lábjegyzetben, hogy agyon lehet ezt beszélni. És én is. Hát ugye sokszor, sokat, sokféleképpen szólok. És próbálom átadni, minél jobban átadni ezt az üzenetet, ami mondjuk számomra mit jelent, és hogy mit jelentsen nekünk. De igazából ez egy misztérium, és ez egy titok, és ezt csodálták a napkeleti bölcsek is, hogy az Isten fia inkarnálódott, vagyis megszületett, testet öltött, és ebben a földi világban kezdi el az ő útját. Az egész világ tehát most ünnepel, ezt most egy kicsit másképpen fogalmazom ezt meg, képzeljük el, hogy az egész világ szervezne nekünk egy születésnapi bulit, most nagyon hétköznapi, csak pont téged nem hívna meg. Pedig a te születésnapi bulit. Vagy alkalmad és ünneped. Ugye ez is talán egy sarkítás, hogy mi nem hívjuk meg őt, és lehetne ebből a szempontból, hogy mi eleve rosszak vagyunk. Vajon az Isten szemre hányóan nézi a mi ünneplésünket, ha karácsonyhoz érkezünk, mert most lehetne erről úgy beszélni, hogy bezzeg ti, nem hívjátok meg az életetekben Krisztus, és most lehetne innen dörögni. Én nem gondolom, hogy így lenne. Én úgy gondolom, hogy az emberek számára fontos, bár lehet, hogy sok minden rárakódott. És pont ez a csapda helyzet benne, hogy úgymond a karácsonyi design center is működik, és már nem tudjuk, hogy merre nézzünk, és ha már még egy Jézus valamit látunk, akkor már becsukódik a fülünk is tőle. És pont amiatt válik ez a karácsonyi ünnep egy kicsit kettőssé, mert az ember iszonyatos mértékben el tudja önteni ez a fajta Krisztusról szóló történet, miközben pont talán éppen, amikor Krisztus érkezne az ő saját születésnapi ünnepségére, akkor ő rá már, hát már nem tudunk figyelni. Már nem tudjuk megragadni. Augustinus ezt mondta, Isten kezet nyújtott a bukott embernek, mi elestünk, ő aláereszkedett, mi feküdtünk, ő pedig lehajolt. Augustinus így látta Krisztus testetöltésének a lényegét. Tehát Isten kezet nyújt a bukott embernek, de nem elég az, hogy ő lenyújtja a kezét, hogy hát megragadlak téged, gyere, fogd meg ezt a kezet, az emberiség, hogy az ember elesik. Képtelen arra, hogy megragadja ezt a kezet, mert nem éri el. És azért született meg Krisztus erre a világra, hogy igazából ezt a távolságot, ezt a minőségi pillanatot, hogy elesett, pont nem tudja megragadni, pedig nyújtom neki a kezet, és mégsem tud megszületni ez a találkozás. Na ezt megszünteti az Isten. És amikor aláereszkedik, akkor mi már fekszünk. Akkor a baj. Akkor a baj, hogy mi már nem csak elestünk, hanem fekszünk. És ő akkor már teljes szeretettel lehajol hozzánk. Azért, mert Krisztus eljött ebbe a világba, mondhatjuk azt, hogy Isten a legmegbotránkoztatóbb dolgot választotta. Ezt már a tegnapi nap elmondtam Szentestén, de azért még egyszer bátorkodom elmondani. Hogy azt a megbotránkoztató dolgot tette, hogy ugye Jézus Krisztusban emberré lett. Eddig az volt a bajunk az Istennel, hogy mindig, amikor beszélünk róla, nem látjuk őt. Az ember azért olyan szeret látni, fogni, érezni, úgy közvetlenül tapasztalni. És mindig az a baj, hát a láthatatlan Isten. Hát azért az nem annyira könnyű őt imádni, és az ő akaratát keresni, az Istenek gondolatai mindig magasabbak a mi gondolatainknál, hát akkor mit akarhat ő? És most pedig, mondta fordítottja történik, annyira közel jön hozzánk, hogy már ez az, amit nem tudunk elfogadni. Isten emberré lett. Na hát ugyan már. Hát ez egy kicsit túlzás. Ez már megbotránkoztatom. Most valaki ide belépne, és azt állítaná magáról, hogy ő Isten fia. Nagyon meg tudjuk vetni a farizeusokat és az írástudókat. De gondoljunk csak bele, hogy valaki megállít közöttünk, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten fia. Én felülről jöttem. És egy-két csodát bemutat. De hát mi nem hiszünk neki. Mert hát ezek is biztos csak valamilyen szemfényvesztéshez tartozó dolgok. Ez nem lehet igaz, hogy ő az Isten fia. Pedig igen. És ez az, amit látnunk kell, ha már pedig Jézus Krisztus, és azt mondjuk, tegyük fel, hogy eddig kételkedtünk a karácsony üzenetében, de elfogadtuk. Sőt, egy kicsit a mesevilág hangulata is van, mert azért jöttek az angyalok is, hát ahol az angyalok megjelennek, ugye, kicsit azt érezzük, hogy visszaharangoz nekünk a mesék világa, és már annyira rózsaszínne is vált idillévé, hogy egy kedves történet. De tegyük fel, hogy tényleg igaz, már pedig a Szentes azt mondja, hogy valóban a világ üdvözítője született meg. És mi ünnepeljük is azt, megünnepeljük rendszeresen a karácsonyt, az ő születésnapját. Mi következik akkor ebből? Az következik, ha valóban ő a messiás, akkor nekem őt meg kell ismernem. Hogy mit tanított, mit mondott, és milyen utat adott ebbe a világba, mert akkor ez egy nagyon fontos üzenet. Tehát azt jelenti igazából Krisztus előtt hódolni, elmenni, hogy hol született meg ugye Jézus Krisztus. A lényeg az most már a mi számunkra, ha tényleg ő az, és mi ezt megismertük, vagy felismertük 2000 év után, akkor most nekem egy belső késztetésnek kellene, hogy akkor meg kell őt ismernem. Hát valami fontos dolgot akart nekem elmondani. Hát nem véletlen, hogy valaki lejön a mennyből, és megszületik, és akkor hétköznapi dolgokat cselekszik, vagy valami értelmetlent, amit nekünk nincs jogunk használni, vagy nem tudunk ezzel élni. El tudjuk azt képzelni, hogy Isten azért jön le, hogy utána azt mondják az emberek, hogy de hát ez nem lehet ezzel mit kezdeni. És valami olyan dolgot tesz az Isten, ami nem használható. Nem élhetünk vele a mindennapokban, vagy arra pocsékolta úgymond az energiáját. Sőt, Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy utána egyszerűen csak ezt így arrébb tudjuk tenni, hogy marginális kérdések ezek. Nem lényegi kérdése az emberiségnek. Mi az emberiség? Hát az én életemnek. Mert valljuk be, mi nem az emberiségért aggódunk, hanem saját magunkért, ami életünk dolgai, és azzal foglalkozunk. Ami nekünk fontos, most nem állítom, hogy mindenki önző, de alapvetően az emberi természet önző, ami neki jó, de ami fontos, afelé megy. És ebbe az önző, vagy az önzés világába bejön ugye Krisztus, és vonzóvá akarja tenni számunkra az örök életet, az Isten világát, és minden akadályt el akar venni az útból. Ezzel szemben mit csinál az ember? Hát tudomásul is veszi ezt a dolgot, tagadhatja is ezt. Hát az nem úgy volt, a Bibliát emberek írták. Ugye? Mert hogyha nem emberek írták volna, akkor hinnénk neki? Akkor az lenne a bajunk, hogy de hát a Bibliát nem emberek írták. És akkor a másik kérdés, ugye, hogy ha már Isten eljött Krisztusban, akkor mit kérhetünk tőle? Mert hát mégis akkor felismerjük, hogy sőt Jézus is bíztatott arra, hogy kérjünk és adatik. Erre egy kis humoros történetet hadd mondjak el. Ugye Pistike fölírja az ő kívánságát, hogy mit szeretne karácsonyra. És egész évben jó voltam. Ezért Jézuska, én ezt és ezt kérem. Pistike végignézi. Egész évben jó. Hát ez nem igaz. Ez így nem lehet írni. Áthúzza. Akkor az év kisebbik részében jó voltam, a nagyobbikban nem. Jézuska, én ezt és ezt kérem. Á, ez sem jó. Áthúzza. Ekkor föláll Pistike, leveszi Máriának a képét, Jézus édesanyjának a képét, magához veszi. Jézus, nálam van túszként az édesanyád. Most pedig elmondom az én követeléseimet. Nevetünk rajta, de az ember néha így viszonyul Krisztushoz. Most, de azonnal, nem? Ha te a világ üdvözítője vagy, már pedig ezek az én úgymond nem kéréseim, hanem követeléseim. Tehát Krisztus nem ezért jött, nem egy kívánság automatát dobott le a mennyből Isten, hogy bárki oda mehet, beteszi és kiveszi azt, amire neki szüksége van, és ilyen egyszerűen megoldódik minden. Hanem igazából Krisztus életközösséget ajánl föl. Életközösséget ajánl föl az emberiséggel, és minden egyes emberrel. Lehet, hogy mi erre azt mondjuk, hogy hát ez valahogy nem az igazi. Mert mi sokkal inkább szeretnénk, hogyha Isten ott fent lenne, mi meg itt lent lennénk, és azt a mi dolgainkat mi intézzük, az Isten is intézi az ő dolgát, de természetesen úgy intézze, hogy azért nekünk is jó legyen, és az a távolság azért maradjon meg. De Jézus Krisztusban igazából ez a távolság ugye közel van, és leül Krisztus az asztalunkhoz, most szimbolikusan mondom, mert ilyen közel jött hozzánk, és amikor ott találkozott ugye a vámszedővel, meg találkozott a paráznanővel, meg találkozott mindenkivel, és akkor elkezdett vele beszélgetni. És akkor ebben a beszélgetésben nem, hogy az volt, hogy az Isten maga világában el van, meg az ember is aztán majd csak lesz valahogy, hanem ott történtek megoldások. Ott emberek ráébredtek arra, hogy most van egy lehetőségem, hogy ami eddig volt, arra azt mondom, hogy vége, új lapot kezdek, és az Isten megadja erre a bűnbocsánatot. És valóban felszabadult az emberi élet. És gyógyultak emberek, és azt mondta Krisztus, hogy ez az Isten országa. Ahol gyógyulnak az emberek, ahol boldogság van, én is ebben az életben élek emberek. Veletek együtt, úgymond Krisztus velünk együtt örült, velünk együtt evett, velünk együtt élt ezen a bolygón, és ezt a levegőt szívta, és ugyanúgy örült a mindennapoknak, és amikor Krisztus eljutott oda, hogy vállalta ugye a kereszthalált, azt nem úgy vállalta, hogy hát már nincs mit tenni, most már meg kell, hogy halljak. Ez az egyedüli út. Hanem úgy vállalta ezt, hogy tudta, hogy igazából azt a bocsánatot és azt a kegyelmet így tudja a legtökéletesebben, és az ő szeretetét, és Isten szeretetét és akaratát maradandóan a világ számára elmondani, így tudja. Mert ugye azt is mondhatnánk, valaki lejött és beszélt valamiről, de hát elszállt a szó. Most már nem annyira lényeges, más világot élünk. Viszont Krisztus egészen másképp tanított. Az élete példájával is tanított. És azért arra nem mondhatjuk azt, hogy valaki meghal értünk a kereszten, hogy hát nem olyan nagy dolog ez. Bárki megtehetné ezt értünk. Na tegyük fel, ki tenné meg ezt értem? Hogy vállalja a halált. Ki az, aki vállalná, érted és értem azt, amit ő vele ugye megtettek, és amit neki el kellett hordoznia. Tehát az a Krisztus, aki ott megszületik a betlehemi jászolban, az valóban Úr és Király, de nem olyan Úr és Király, akinek úgymond derogál bejönni a mi világunkba, hanem a legalsó szintről elkezdett velünk életközösségben lenni, és mindvégig meg is maradt abban, és a legtökéletesebben fejezte ki az Isten gondoskodását és szeretetét. És miért? Hogy amikor én ezt mondom, akkor emögött egy tartalom legyen. És azt mondom, hogy ha mi az ő születésnapját ünnepeljük, akkor meg kell őt ismerni. És úgy tudjuk igazán ünnepelni, hogy rádöbbenünk, hogy de hát ez fontos. Sőt, ugye a másik dolog az, hogy Krisztus nem csak volt, hanem van, és lesz is. Mert az az érdekes benne, hogy Krisztus örökkévaló természete szerint ő ma is él. Hiszen föltámadt és fölment az örökkévaló Istenhez, és ott jár közben érettünk. Tehát nem egy emlékképhez jövünk, hanem egy élő személyhez. És ez pedig a másik nagyon fontos dolog, hogy lássuk. Hogy Krisztus, mivel megszületett erre a világra, elmondta magáról, hogy én élek, és élni is fogok. És a ti számotokra élek, emberek, akik meg fogtok születni erre a világra, tudjátok meg, hogy én élek, és ez egy fontos üzenet. Én ezt bebizonyítottam a Földön, hogy tudjátok majd, amikor nem leszek itt, mert ide születtem meg, hogy én valóban élek. Mint ahogy valósággal el lehetett hozzá menni, és meg lehetett őt látni, és imádni lehetett őt. Na most azt mondom, semmi nem változott, csak a díszlet. Ma ugyanúgy el lehet hozzá menni, hitáltal, és ha valaki Jézus nevében imádkozik, nem a falak hallják azt, és ha valaki őszintén megy hozzá, ma is a megváltójához megy. És ha ma valaki őszintén kér, és őszintén keresi a vele való kapcsolatot, lehetetlen dolog, hogy ne találkozzon vele. Mert akkor hiába jött el Krisztus. Akkor hiába tette meg azt, amit megtett. Ha ez lehetetlen. Ha ez pont rád nem érvényes. És pont én nem tudom megtapasztalni. Tehát a karácsony üzenete az, hogy számodra és érted jött el Krisztus, és mi érettünk, mindnyájunkért. És ha ehhez nincsen hitünk, kérjük el az Istentől. Ha kell bizonyosság, az Isten tud adni ma is jelet és csodát. Lehet, hogy nem a betelmi csillag fog megjelenni a házunk fölött, de az egészen biztos, hogy az Isten meg fog győzni bennünket arról, hogy ő él. És bizonyságát fogja ennek adni. Tehát Krisztus ilyen módon ismert és ismeretlen a mi számunkra, de megismerhető. És minden nap újból és újból megismerhető. Ezt ne hagyjuk ki. És ezt egy életen át kell igazából tanulnunk, azért, hogy a karácsonyunk ne egy olyan ünnep legyen, ahol végül is pont az ünnepet hiányzik. Mert mit ér az az ünnep, ahol csak éppen az, akit ünneplünk, az nincs ott, és azt nem ismerjük. És azt nem tudjuk igazából szívből köszönteni. Ugye itt láthatjuk a karácsonyi történetből, hogy oda mentek, leborultak előtte, imádták őt, kinyitották kincseseltáikat, és előadták neki az aranyat, tömjént és mirhát. Boldog megérkezés. Ezt a boldog megérkezést kívánom mindnyájunk számára. Amen. Most pedig hallgassuk meg Borsos Zsolt előadásában. Kicsit hagyjuk, hogy készüljön, mert most így hirtelen történik a váltás. Borsos Zsolt előadásában Johann Sebastian Bach D-moll cello suite prelúdiumot. Jól mondtam, Zsolti? Köszönöm. Kell még egy kis idő? Akkor énekelhetünk. Jó, akkor énekeljünk, és utána hallgassuk meg. Ráfelelő énekünk a 329. dicséretünk, 4. és 5. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni. Akkor Borsos Zsolttól hallgassuk meg, sok szeretettel, Johann Sebastian Bach, D-moll, cello suite, prelúdium részét. pedig imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenem, köszönjük azt, hogy a zene nyelvén keresztül is átérezhetjük, hogy milyen hatalmas és csodálatos a te teremtésed. És köszönjük azt, hogy a mi életünk is olyan, mint egy hang ebben a világban, és mindnyájunk helye megvan, és mi harmóniában is tudunk lenni egymással és veled is. És Krisztus azért jött, hogy összehangoljon bennünket, hogy ott, ahol diszharmónia van, ott egység lehessen, és ott, ahol elveszítettük már az életünk ritmusát, ahol nem találjuk már helyünket, oda te új ritmust adsz, és megadod a következő hangot, megadod a következő lépést, és adsz hozzá erőt is, adsz hozzá bölcsességet, és adsz hozzá szeretetet is. Így kérjük, hogy te áld meg most mindnyájunk ünneplését, ölelj át bennünket, és add, hogy ezt megérthessük, hogy igazából te azért jöttél, hogy szereteteddel felszabadíts, és ha meg is ítélsz bennünket, az a szeretetnek a feddése, azért, hogy el ne vesszünk, azért jössz egészen közel hozzánk, hogy ne mondhassuk azt, hogy de hát, Uram, te nem tudod, hogy én hogy élek, és mi történik velem. Ó, hányszor mondjuk ezt, és kicsúszik a szánkon, Istenem, hol voltál, hol vagy, miért nem segítesz rajtam? Azért jött Krisztus, hogy hitáltal mindnyájunk szívében ott legyen, és élő eleven segítségképpen az ő megváltói hatalmával a mi életünket is megáldja. Ezt az áldást kérjük most gyászolókra, betegekre, ifjakra, idősebbekre, mindenkire, aki itt van a te házadban, a te áldásod legyen velünk, hogy a betlehemi csillag fénye, a te világosságod legyen, amely a mi szívünkbe költözik. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat, kéréseinket. Amen. Köszönjük Istenünk ezt a csendes percet a te jelenlétedbe. Add meg, hogy ez a csendes perc ott legyen mindig, lehetőségképpen, minden körülmények között, ami számunkra, bárhol is legyünk. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.